Tanácsadó Székely Klára kolléganőt, ő fogja a mai előadást tartani önöknek, és akkor hát is adnám a szót.
Köszönöm szépen! Nagyon tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a témára, amit nekem nagyon izgalmas, de hogy mások is az, azt nem tudom. Én a közgazdaságtudományi kar adjunktusa vagyok, és ott politológiával, politikával foglalkozom, és így adódott, amikor felkértek az előadásra, hogy milyen témából, hát amivel én foglalkozom, azok meg a politikusok és a politika. Hadd tegyek fel mindjárt egy szemtelen kérdést így az elején, hogy egy kicsit bele melegedjük a dolgokat. Egyszerűen szereti a politikát?
Nem.
És a politikusokat? Akárhogy teszem föl ezt a kérdést, miért ez a válasz. Noha, ha belegondolunk és tessenek belegondolni, az egész életünk arról szól. Egyszerűen nincs olyan nap, nincs olyan élethelyzet, amikor a politika valamilyen módon ne lenne jelen. Szoktam mondani, amikor az anyuka a gyereknek azt mondja, hogy édes kisfiam, ha ötös lesz a bizonyítványod, karácsonyra megkapod a biciklit. Mit csinál? Politizál. Egy érdek, érvényesítése, teljesítése érdekében okán manipulál, befolyásol valamilyen szinten. Mégsem szeretjük, mégis azt mondjuk, hogy fúj. Mindig volt a politikával kapcsolatosan valami ellen érzés, de most azt nem nagyon. Most valahogy úgy elejtelett az egész társadalomnak a politikában is és a politikusokból is. Mert tessék nekem elvinni, nagyon izgalmasan az egész. Csináltam egy kis rajzlatot, és hogyha nem tudom mennyire látszik a háttér, két kéz van a grafikán, a staféta átadás, a stafétabot átadása. Hát milyen stafétabotot választottam ennek? És nagyjából az előadást is valahol ez lenne a fő megbeszélni való, hogy mi a dolgunk a politikusoknak, és kik a politikusok, hogy úgy látom én, nagyon hosszú-hosszú ideje vizsgálatok, hogy a politikában zajlik egy generációváltás, és ez a generációváltás hozta azt, ami a fő címben is van, hogy a nemzetért való áldozatvállalásból, a közösségért való cselekvésből átment a politika, és átmentek a politikusok egy karrierépítő, karrier jellegű tevékenységbe. Nem lenne ezzel semmi baj, én azt hiszem senkinek, hogyha emögött a teljesítmény, a politikusi teljesítmény változatlanul ott lenne. Hát azért egy szintsenyi, egy Kossuth. Igaz, a maguk korában ők is megkapták a maguk kritikáit, sőt később is. Nem mérhetők mégsem a mai politikusi személyiségekhez, a mai politikusi élet igazán ismert egyénységeihez. És a másik, amit én úgy fogalmazok meg, hogy a fiatal farkasok megjelenése a politikában, nagyon gonoszul és hát természetesen utalmamokból kölcsönben képpel élve, a fiatal farkasok éhesek a hatalomra. A hatalom nyújtotta lehetőségekre, és ezért még az öreg Akemát, aki ugye elnézést a dzsungel könyvében a nagy vezető, hát még útra viszik. Mi a politikai elit szakmailag megfogalmazva? Benézzük az újságokba, megnézzük a televízióba, látjuk azokat az emberokatos figurákat, akik ott vannak a pártok élén. Nemzeti politizálásban, internacionális politizálásban, külföldön is ugyanezek a sémák érvényesülnek, és azt gondoljuk, hogy hát ők a politikusok. Pedig rajtuk kívül nagyon-nagyon sokan vannak még politikusok, különösen a helyi, az úgynevezett lokális közpolitikában, azaz a városokban, településeken folytatott politizálásban. Van egy pár elit, akik a döntéshozatalban országos szinten tudnak cselekedni. Van egy közéleti elit, akik viszont valamiféle szaktudás vagy szakismeret alapján a helyi döntéshozatalban tudnak erőteljesebben érvényesülni. És természetesen a párt elitnek ott van a politikai pozíció, maga a hatalom. Ugye a politika az valahol mindig, minden körülmények között érdekorientációt jelentett, valamilyen érdekcsoportosulás, szándékai, akarati szerinti cselekvés, ez a politika. Ha kellően nagy ez a csoport, akkor beszélhetünk nemzetpolitikáról, bármilyen méretet mögé lehet tenni ennek a kifejezésnek, és természetesen vannak kis, úgynevezett klik érdekek. Mindenkire lehet példát hozni. Szándékosan nem terveztem azt, hogy most én politikusi nevekkel fogok dobálózni. Tetszenek ismerni, mindannyian tudjuk azt, hogy a politikában kinek politikai szerepe van. A Kovács Imre neve van, ott legalul picikébe oda jegyezve. Ő végzett el egy kutatást. Hogy tegyem hozzá, az állójelben borzasztó nehéz a politikusokat mutatni. Tehát az, hogy ők hogyan cselekednek, milyen apropóból, milyen attitűdből hozzák a döntéseiket, milyen szándékokat érvényesítenek, nagyon nem szeretik, ha ezt bárki is vizsgálja. Tehát, ha valaki ilyen rossz ötlettel születik, a Kovács Imre, mint mondjuk én, hogy a politikusokat akarjuk vizsgálni, akkor rettenetesen zárt világot látunk. Nagyon nehezen nyilvánulnak meg. A Kovács Imre végzett egy olyan vizsgálatot, és ezt állami megbízásból tudta végezni, mert neki van kutatóintézet a hátra mögött hozzá, aminek a lényege az, hogy megnézte, hogy honnan származnak a politikusok. Milyen közegből, milyen családokból, milyen neveltetéssel, milyen iskolákból jönnek. Nem az ő ötlete volt eredetben ez a vizsgálat, ő is egy külföldi vizsgálatból vette a tippet, és arra a következtetésre jutott, hogy persze, a politikusoknál is nagyon számít, hogy milyen millióból származik, ott van a pártérdek, a csoportérdek, de már hol szocializálódott, milyen, hol nevelődött a politikus, nagyon sokat számít. És arra a megállapításra jutott, hogy Magyarországon két helyről származnak a politikusok, Budapestről, meg vidékről. És ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert ha Budapestről jön a politikus, és olyan környezetből származik, ahol a neveltetése, iskoláztatása az átlag fölé emelte, sokkal nagyobb esélyei vannak bármilyen párton belül, és ez teljesen pártsemleges, ideológia semleges, sokkal nagyobb esélyei vannak a hatalmi pozíciókhoz való közelítésre, mint a vidéki politikusok. Tessék megfigyelni! Elmegy vidékről egy tehetséges fiatal politikus, hogy miben van a tehetsége, azt most ne firtassuk, de elmegy, és mit csinál ahhoz, hogy érvényesüljön? Hát polgármester lesz Budapesten, valamelyik kerületben. Vagy valamilyen más budapesti kötődést tud megvalósítani. Vas megye nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy rettenetesen sok állami hivatalnak van Vas megyei vezetője. Érzik ezt Vas megyében? Nem hoznak haza semmit, az emberek többen is. Sokkal nagyobb számban jelennek meg ezt a műmanyag szakmában reprezentált Vas megye a közhivatalok vezetésében, mint amilyen az a megye politikai erején látszik. Debrecen sokkal előrébb van, mint szakmában. És nem pusztán azért nem nagyobb város. Győr sokkal előrébb van a visszaosztásban is, az állami vissza, a gazdasági visszaosztásban és a politikai hatalommal való részesedésben is. Van egy eszköz a politikusok kezében, amelyek most 25 századra találtak meg igazán és használnak igazán, ez az úgynevezett politikai marketing. Hát ugye tetszenek tudni a marketingnek a működését, szerintem nincs közöttünk egyetlen olyan személy se, akinek kapott volna telefonhívást, hogy tessék elmenni, lenne a szállodában, ez a marketing. A politikában is megjelent, a marketing mindig is jelen volt. Találtak az ókorban, Görögországban is és az ókori Rómában is olyan kővéseteket, feliratokat, amelyek választásakor egyik vagy másik politikus dicsőítették, vagy éppen az ellenfelet szidalmazták. Ez már marketing volt a jogából. De igazából a 20. század végére és 21. századra is most érezzük a politikai marketingnek a megjelenését, amikor éppen olyan eszközökkel dolgoznak a pártok, a politikusok, mint a mosókor, a klasszikus példa, mosókor gyártók és eladók. Van egy vicc a politikusok körében, hogy a politika esetében mi az áru. Vannak, akik úgy vélik, Bruce Newman-ről, az atyamester a politikai marketing, az ökölpenyéből a politika az összes ma igen nagy karriert és hatalmas nagy kampányokat nevezni a politológus, ő úgy véletedik, hogy a politika és a politikus ugyanolyan áru, mint a mosókort. És ugyanúgy el lehet adni, és a vevők, a választó polgárok azt szerint veszik meg, hogy milyen a csomagolása, mit írnak mellé, mit reklámoznak róla. És van egy másik vélekedés is, én magam is igazából inkább ennek vagyok a híve, hogy nem a politikus az áru, hanem az, amit ő cselekszik. A politikai tevékenysége az áru, és ő a szolgáltató, aki valamilyen érdekcsoportnak vállalja azt, hogy politikusként ennek a csoportnak fogom a hasznát hajtani, és ennek a csoportnak az érdekei szerint fogok a hatalommal cselekedni, ha ez a csoport engem a hatalomba juttat. Adok-veszek. Mindenféleképpen. Kérem szépen eljutottunk most már odáig, hogy ezt már politikusok is elismerik. Most már ők is eljutottak arra szintre, hogy igen. Kérdés az, hogy hogy vállalják föl azt, hogy ne érnek csoportnak a képviselő, és a politikai marketing ebben rettenetesen sok segítséget tud adni, reklámtól elkezdve ideológiai magyarázaton keresztül bevésésig, tehát besunkolásig, hogy ezt hogyan vállalják a politikusok. Bekerül a hatalomba egy politikus, bármilyen hatalomba, azért ezt a nagyon csúnya bácsit raktam ide a példának. Zseniális ember volt, tehát valljuk meg, nem egy szép ember. Róla van az az anekdota, amit Carl Sandburg adott közre, az ő életrajzának, szakmai életrajzának megalkotója, hogy Lincolnra jellemző volt, rendkívül lelkismeretes politikus volt, legalábbis az elején ügyvédként, tisztában volt azzal, hogy az írott szónak milyen különös élet áll az ő korában megtalálni. Jelentősége van, és úgy kezdte az első elnöki évét, hogy személyesen minden iratot, amit aláírt, elolvasott. Aztán nagyon rövid idő alatt eljutott odáig, hogy megkérte a titkárságát, az adminisztrációjából az általa kiválasztott embert, hogy nem olvasná el helyette. És mire a második évére ért az elnökségének, már megelégedett azzal, hogy hát készítsenek egy rövid összefoglalót a dolgokról, és akkor majd megértem, hogy miről van szó. És a negyedik évben a legtöbbet elhangzott mondat az az, hogy mutassam, hogy írjam alá. A politikusra a munkavégzés során olyan mennyiségben zúdul a döntési helyzet és a dönteni való, hogy nincs az a zseni, aki az a saját képességei és a saját adottságai alapján az első pillanatról az utolsóig 100%-osan tudja elvégezni. Hát egy politikus is ember, bármennyire hihetetlen is, és nagyon sokszor úgy véljük egyik-másik politikus arculatát és tevékenységét nézve, hogy hát mégsem. De az, ő minden politikus ember. A cselekvéseik, a döntéseik egyfelől fakadnak szervezeti helyzetükből, a pártban betöltött funkciójukból, a feladatokból, másfelől abból, hogy milyen emberek. Nem szabad a politikában, nagyon sokszor mi választó polgárok úgy állunk oda, hogy megválasztottuk, ő a mi képviselőnk, a mi vezetőnk, tessék neki úgy cselekedni, ahogyan mi akarjuk. Nem fog tudni, de ő úgy fog tudni cselekedni, amilyen ember ő. Ez idézet, ami vagy kis mondat, amire fel van írva, Robinson nevű társadaló tudósnak a mondat, hogy nem létezik olyan folyamat, amelynek következtében, amint valaki felelős közhivatalat vállal, az tovább már nem érdekelni saját anyagi jóléte, identitása, klientúrája, többé nem lenne részrehajló, és megszabadulna az előítéleteitől. Éppen ellenkezőleg bejutottam a hatalomba, megerősödik az, hogy amit én képviselek, az a jó. Nem lehet attól eltérni, az a helyes. Aki, ami eltérettől, az nem helyes, bizonyos diktatúrákban, keményebb társadalomban üldözendő. És ez mindig így működött a politikában, csak hát ez egy kedves kis rajz, ami a visszaellenőrzésről szól. A társadalom, a civil közösség és a politikus tulajdonképpen egy szerződésben van egymással. civil társadalom azt mondja, hogy én megválasztalok téged, bejuttatlak a hatalomba, te pedig az én érdekeim szerint cselekszel. Na most, amikor ez nem valósul meg, akkor elégedetlenség. És hát nagyon gyakran közfelháborodás következik be, forradalmak itt szoktak kezdődni. Hát ez a két kis karikatúra azt mutatja, hogy a letartóztatott vagy eljárás alá volt tüntetők és aktivisták, azaz a mindenkori hatalom ellenzői, illetve a letartóztatott vagy eljárás alá volt korrupt politikusok, bankárok és köztisztviselők. Hát a két cella, hogy is mondjam, csak lakottsági viszonya eléggé különböző, és a karikatúrista szándékát jól jelzi, hogy abban a pillanatban, amikor a politikus bekerül a hatalomba, kikerül a civil szféra ellenőrzés alól. Legalábbis ő úgy érzi, hogy kikerül, és hát nagyon sok esetben velünk őszintén, a társadalmakban nagyon sok, tehát valóban. Pontosabban a társadalom fölé kerül. Törvények fölé kerül, fölé emelkedik, és a cselekvéseit meghatározza az, hogy ő egyfajta társadalom fölötti lényként kíván működni. A politikus tevékenysége, az elején megegyeztünk abba, hogy most már nem nemzetért vállalt áldozat, hát akkor micsoda? Akkor minek nevezzük? Olyan szakmai végzettséget adó diploma nincs, hogy politikus. Volt rá kísérlet, hogy politikusokat nevelni, pártól, ideológiától függetlenül. Hogy nekik valamiféle embereknek, akik politikusok akarnak lenni, ez körülbelül a rendszerváltás után Magyarországon is megjelent, a Pécsi Egyetem próbálkozott egy kísérlettel, hogy politikus képzőt nyit. Nem nagyon ment. Nem nagyon közölöttek, illetve a hallgatók még csak-csak tettek volna, de rájöttek az intézmény vezetői is, hogy hát akiket ők politikusnak képeznek, azokból nem lesz politikus. Politikus abból lesz, akinek az egyéni ambíciója, az egyéni akarata oda irányulik, hogy ő politikus akar lenni, és ő valamilyen politikai erő elfogadja. De akkor mi az, amit ők végeznek? Milyen néven nevezhetjük? A hivatás az még a régi estrengés. A hivatásban még benne van az, hogy elkötelezettség van mögötte, a társadalom iránti mégiscsak valamilyen felelősségvállalás van mögötte, de hogyha a mai politikusi tevékenységet nézzük, hát akkor viszonylag kevés. Tetsz megnézni a Clinton-Trump vitát? Illetve annak a megjelenéseit? Hát, hivatásról ott már nagyon nem lehet beszélni. Erkölcsökről, értékekről, ott már nagyon kell keresni, hogy az ember megtalálja azt, hogy na most egyikben is, másikban is mi az, ami értékes, és mi az, ami a társadalom számára elfogadható és követhető. Ehelyett megjelent a professzió, a szakmásodás kifejezése. És az én kutatásaim is, illetve hát nagyon sok másoknak a kutatás is arra vonatkoznak, hogy nagyon szakmásodik-e a politika. Van-e olyan jellemzője a politikai tevékenységnek, amire most már azt mondhatjuk, hogy hát ezek a fiatal ifjoncok, ifjú farkasok, akik megjelennek ott a politikai pártok környékén, valami olyan szerveződéssel, olyan rendezettséggel, olyan szakismerettel rendelkeznek-e, vagy kellene-e, hogy rendelkezzenek, amiről től azt mondhatjuk, hogy szakmai tevékenység a politikusság. Elismertség, elkötelezettség, szaktudás és a csúcs ugye a karrier. Most úgy mondhatnánk, hogy megváltozott ez a sorrend, és az első helyre került a karrier. A második helyre került az elismertség. Mert hogy az rendkívül fontos ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni, most ez az elkötelezettség és szaktudás kérdése az, ami vitatott, hogy hol van ez. Előbb van a szaktudás, fontosabb értékre a szaktudás, vagy az elkötelezettség, és mi iránt történő elkötelezettség a fontos? Hát ugye pártfőség, rendkívül fontos kategória. Én mindig azt találom, ha a politikusokat szintnak, akkor az első a szidalmak sorában az, hogy mindig azt csinálja, amit a pártja mond neki. követi a pártutasítását. Hát mi más csinálja? Hát azért megy oda, pont abba a pártba, mert azt az érdekcsoportot szándékozik képviselni. Igen ám, de éppen a 21. századra alakult ki az a gyakorlat, hát ezek a fiatal politikusok azt mondják, hogy nem jött be a karrier, vágyat ennél a pártnál, hát megyek a másikba. Ja, hogy annak más az ideológiája, más tudási igénye. Szóval ez az elkötelezettségi kezd lecsúszni, az én véleményem szerint elég erőteljesen kezd lecsúszni a politikusi értékrendben. Viszont a szaktudás vonatkozásában már sokkal bonyolultabb a helyzet. Először is, milyen szaktudás? Miről van szó, ami a szaktudást jelent, és egyáltalán a szakmaiságot? Van itt felsorolva az a 2, 4, 6, 8 kategória, ami leírja azt, hogy egy emberi cselekvés, egy emberi tevékenység mitől szakmai munkavégzés. És ezt megpróbáltam a politikára rávetíteni, hogy tettel lehet-e érni a politikai cselekvésben azt, hogy ott munka folyik, szakmai munka folyik. Politikai közpolitikusi kompetenciák elkülönültek a társadalmi munka megosztásban. Hát kérem, egy kőműves mitől kőműves? Hát tudja, hogy kőműfalat rakni. Tudja, hogy milyen anyagok kellenek hozzá, milyen technikai eljárásmód kell hozzá, és így tovább. Egy mérnök, egy pedagógus, minden szakmának, az orvosnak megvan a maga szakmai tudása. Vajon a közpolitikusi tevékenységben van-e ilyen, amire azt mondjuk, hogy szükséges ahhoz, és elkülönült a munka megosztásban más tevékenységektől. Nagyon nehéz keresgélni, most éppen beletetszenek gondolni, hogy hát mi is az a politikusnál, amit feltétlenül kell, hogy tudjon, szervezeti rendbe való tevékenység. Feltétlenül kell neki. Például. És az manapság már szaktudásnak is nevezhető. A politikus elkötelezte a modern tevékenység végzésére, ez nagyon jól hangzik, mert benne van az elkötelezte magát, de ezt a munkavégzés szempontjából rokon egyszerűen fogalmaz benne, szerződést tudod, hogy ezt a tevékenységet elvégzi. És kérem, amikor egy politikust megválasztanak képviselőnek, helyi képviselőnek, országgyűlési képviselőnek, frakcióvezetőnek, pártigazgatónak, akármilyen pozícióra, akkor ott történik ám egy szerződéskötés. Hogy valamilyen tevékenységet elvárnak valaki attól az egy embertől, aki arra a pozícióra, arra a tevékenységre szerződik. A politikusi tevékenység jogviszonyként létezik. Ez a folyamány. Jogviszony. Ő kap egy címzett elnevezést, lesz belőle pártigazgató, lesz belőle pártelnök, akár, vagy bármi. Tehát megneveződik konkrétan, és ez bizony már a munkatevékenységre jellemző alapvetően. Munkahelyük van, konkrét munkahelyük van, képviselőház, parlamenti iroda, pártiroda, a legkülönbözőbb helyek, ahol valamilyen jogi szabályozás alapján ők végeztetik a tevékenységet. A munkavégzés szabályok determinálják, szabályok határozzák meg. Hát ha a legmagasabb szintre megyünk, akkor ugye ott van a választási törvény, amely elmondja, hogy ki és hogyan végezhetik azt a tevékenységet, de a szombathelyi városi önkormányzat képviselők, akik politikusok, pártpolitikusok, szintén komoly szabályok kötik arra, hogy milyen módon kell végezniük a munkájukat, milyen gyakorisággal kell a munkahelyükre bevenni, milyen lehetőségek vannak, amiket nekik meg kell nézni, és milyen előírások vannak, amiket teljesíteniük kell. A politikus tevékenységet rájellemző, bár még nem általánosan elfogadott ismeretlenek és készségkészet jellemzi. Majd pár szlájd után eljutunk odáig, hogy felsoroltam, hogy mik azok a készségek, amiket el lehet várni joggal a politikustól. Aztán utána majd lehet rajta vitatkozni, megvan-e nekik. De van ismeretanyag, és van készségkészlet, adottság, ami meg kell, hogy legyen a politikusnak ahhoz, hogy meg tudjon felelni annak a tevékenységnek, amit végez. A politikusság más szakmákhoz hasonló, vagy legalább velük összevethető elismertséget besorolás ért el. Hát az, hogy valamit utálnak egy társadalomban, kérem, az már egy besorolás.
mindenféleképpen. De tessék vele gondolni, mi most itt azt mondjuk, ugye egyöntetően mindannyian azt mondjuk, hogy nem szeretjük a politikát, és nem szeretjük a politikusokat. De azért, hogyha tudunk találkozni egy politikussal, akár egy fogadónak keretében, akár egy rendezvény keretében, azért az ő pozíciójának megfelelő tiszteletet csak megadjuk. Hát már ha kellő kultúrát meghozzá, és ezért én azt hiszem, hogy megvan. És megpróbálunk párbeszédet folytatni, és megpróbálunk tudomásul venni dolgokat, például azt, hogy a politikus a társadalomban státuszt helyet foglal el, ami a mi életünkre nézve fontos, számottevő. És hát a legfontosabb kérem jellemző a munkavégzésre, hogy pénzt kap a munkájáért. Ellenértéket kap. És a politikusok ellenérték pénzt kapnak a munkájáért. A városi képviselők a képviselői díjat, ami azért kap, nem azt a munkát végzi. A pártpolitikusok a párt által megszabott díjazást kapják azért, hogy azt a munkát végzik, és itt tovább lehet menni az ENSZ elnökéig, vagy főtitkáráig, hogy mennyi pénzt kap azért a munkáért, amit ő politikusként végez. Tehát mindenféleképpen a jogadalmazás, ami egy elvégzett munka ellenértéke, jelen van a politikusi tevékenységnek. Tehát, hogyha ezeket a kritériumokat számba veszünk, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, politikus tevékenységet szakma jogilag, gyakorlatilag megfelel a szakmai követelmények többségének. Itt felírtam két kutatót, egy magyart és egy külföldi, akik abban különböznek egymástól, hogy hogyan definiálják a politikusi tevékenység végzését. És ebben Keresztek István a frissebb. Nem csak azért hoztam, mert ő a magyar, de tényleg ő a frissebb meghatározó. Nagyon hosszú időn keresztül a Mosár-féle meghatározás volt, hogy politikusok azok tulajdonképpen amatőrök, akik valamilyen konszenzus, valamilyen megállapodás alapján hatalmi helyzetbe jutottak, és kvázi ilyen műkedvelőként végzik a társadalmak vezetőit. Keresztszegi pedig konkretizálta, hogy valamilyen döntés alapján az lehet közösségi döntés, egy szervezeti csoport döntés, egy párt. De lehet egyéni döntés, személyes döntés is, mert én a választópolgár oda megyek, és azt mondom, hogy igen, XY-on akarom, hogy az én képviselőm legyen. De valamilyen döntés alapján kerül a hatalmi pozícióba, és elvárások alapján profi, szakmai politikusként nézi a tevékenységét. Mi kell, milyen ismeret kell a politikusoknak a munkavégzéséhez? Végeztem 2014-ben egy kutatást politikusok körében, amit az elején említettem, és annak az egyik legfontosabb kérdés az, hogy egyrészt elismerik-e ők azt, hogy nekik szakismeretekre van szükségük ahhoz, hogy döntéshozó lehessenek. A másrészt, ha elismerik, hát mik ezek az ismeretek, amiket ők szívesen vennének ahhoz, hogy politikusi tevékenységet folytathassanak. Szinte kivéve 304 politikus sikerült megszólítani, volt benne mindenféle az ország egész területéről és különböző szintekről politikusok. Kivétel nélkül megjelent mindenkinél a jogi ismerete, mint szaktudás szükségessége. Azért most már eléggé egyértelműen látszik a politikai működésben az, hogy jog következményei vannak a helytelen tevékenységnek a politikusoknál is, illetve hát, hogy a törvények, jogszabályok az egész társadalmi életet keretbe foglalják, muszáj hozzá alkalmazkodni. A jogi ismeretek, azért a jogi ismereteket hoztam előre a sorrendlacára, alapot képeznek politikusi munkának, hiszen a politikusok jó része törvényhozó. Változtat a meglévő jogi rendszeren, alakítja azt, mindenféleképpen tőle függ valahol az, milyen normák, milyen jogszabályok fogják társadalmi életét befolyásolni. Hát a pénzügyi gazdasági ismeretek szintén rendkívül fontos alapozó, ugyanúgy, mint a jogi ismeret. Különösen mostanában nagyon híres, éles kérdés a társadalomunk az, hogy mire költik az adófizető pénzét. Mert hogy a politikusok döntenek arról, helyi szinten is, és országos szinten is, hogy mire költik az adófizető pénzét. Meg kell magyarázni a politikusnak. Nálunk boldogabb országokban igen keményen, igen komolyan meg kell magyarázni, hogy miért arra költött te, és miért úgy az adófizető pénzét. Gazdasági ismeretek a fejlesztéshez kellenek. Az a társadalom, amelyik a gazdaságát nem próbálja a lehetőségeihez képest a lehető legjobban fejleszteni, akkor a társadalom tanára van ítélve, ezt azért mindannyian tudjuk. És a politikusok az élet legkülönbözőbb helyeiről jönnek. Tetszenek emlékezni a rendszerváltáskor, kik voltak többségben az új parlamentben? Milyen szakmaképviselői?
Jogászok
voltak, bő túlnyomó többségben, hát hoztak is annyi jogszabályt, hogy azóta se lehet rendet várni a magyar jogszabályok rendjében. Egymásnak ellentmondó törvényeink tucatjai vannak. Legyen okos, aki abban eligazodik. Manapság szintén nagyon sok jogász van a döntéshozók körében, de egyre több a gazdasági szakember. Azok a gazdasági szakemberek, pénzügyi szakemberek, akiket direkt és szándékosan keresnek meg a politikai pártok, és édesgetnek be magukhoz, akiknek valójában semmi közük a párt ideológiájához. Nem konzervatívok, vagy nem liberálisok, nem ilyenek, vagy nem olyanok, de van egy szaktudásuk, egy pénzügyi gazdasági szaktudásuk, amire egyre nagyobb szükség van a politikai döntéshozóknál. Hát politológia. Ugye a politológia az egy olyan kutatási terület, olyan tudomány terület, éppen ma láttam fejem ez az egyik nagy kedves kollégám, Katona Attila, hogy azért legyünk őszinték, a politológia az csak egy olyan tudomány, hogy megmagyarázz. Nem tudtam tudsz fontosabbat, hogy megmagyarázni, hogy mit csináltam. És akkor azt vagy elfogadják, vagy nem, jól magyarázom meg, akkor sikeres vagyok. Ha nem jól magyarázom meg, akkor kudarcos vagyok, és annak következményei vannak. A politológia a politikusok számára, mint szakismeret, ezért kell indokolni, érvelni. No meg azért ízdelegni szoktam a saját szakmám fele azzal, hogy előre látni, előre kalkulálni, tervezni a politikai tevékenységet és annak következményét felmérni. Ha a gazdasági életben történik egy változtatás egy vállalat életében, akkor hogyha annak a vállalatnak a vezetői, pláne tulajdonosai, és saját pénzükről van szó, józan gondolkodásra előre megtervezhetik, és megnézik, hogy mi a kockázata. Hát, ha így döntök, akkor ez lesz, ha úgy döntök, akkor meg annyit veszítek. Most kezdik a politikai pártok és a politikusok belátni azt, és a politológiát, mint alkalmazott tudományt használni arra, hogy hát, hogyha egy ilyen döntést hozunk, akkor várhatóan a társadalomban hogyan fog reagálni. Ha meg másik döntést hozunk, akkor mit veszítünk a politikai küzdelmekbe? Sok oldalú megközelítést tesz lehetővé a politológiai tudás alkalmazása. Kommunikáció, média ismeretek. Tetszettek nézni? A neten nagyon sokszor, hogyha nagyon fáradt vagyok és nagyon akarok már kultúrázni, akkor időként bizonyos politikusi megnyilvánulásokat megnézek az interneten, és nagyon jóval tudok derülni rajta. Egyáltalán bánni a médiával, az is egy szaktudás, de a kommunikáció maga megszólaljon, olyan arcot váltjon, amilyen szükséges, olyan megjelenése legyen. Verbális kommunikáció, hogy az, amit mond, meg az egész személyiséget nem mondjanak már egymásnak ellent, jó? Mert borzasztó. Mostanában különösen nagyon gyakran lehet találkozni tévében olyan politikus megnyilvánulásra, hogy hallom, fiam, amit mondasz, de egészen más az, amit az egész tested állít a mondandókról és a cselekményekről. Ráadásul, hát ugye a politika az vita. Rengeteget kell érvelni oda-vissza, aztán a saját érvelésünket megcáfolni és új érvelést hozni, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi akarjuk. Nagyon komoly retorikai készségre van szükség. Áldott emlék békei többen, mert már a 18. században is, meg a 19. században is, a retorika a magasabb szintű képzésnek az alapja volt. Hát már a középiskolában retorikát tanítottak a polgári családok gyermekeinek, nem véletlenül iszonyatos szükség lenne. Most nem csak a politikusoknak, mindenkinek iszonyatos szükség lenne, hogy beszélni tudjanak, érvelni tudjanak, egyáltalán a gondolataikat átadni tudják, na de hát a politikusoknak aztán nem különösen. Nagyon nagy szükség lenne rá, és ezt ők is elismerik. Mert ez a lista, hogy ahol látszol, amit ők is. Szociálpolitikai ismeretek. Nagyon sajnálatos módon a történelem mindig csavar egyet a társadalmak életén. Nagyon sajnálatos módon újra abban a helyzetben jutottunk Európában, hogy szociálpolitikai problémák vannak. A szociális politikához ugye tartoznak a munkahely, a nyugdíj, a gyermek, az egészségügy, az oktatás, végtelen sok területe van, és a szociálpolitika az azt jelenti, hogy ezeket a területeket az állam, a társadalom áldozataiból, a társadalom áldozatvállalásából, a társadalom pénzéből ellátja valami. Na most odaig jutottunk újra, mert volt a magyar történelemben és a magyar társadalom fejlődésben ilyen szakasz sokszor, csak mindig azt hittük, hogy meghaladtunk már, és azokat a hibákat már kijavítottuk. Nálunk már nem lesz többet szegénység. Nálunk már többet nem éheznek a gyerekek, aztán nehogy nem. Sőt, gyakran olyan érzete van az embernek, hogy nagyon mértékben. Erőteljesen, de mind évtizedekkel vagy akármikor korábban. A szociálpolitika azonban más szempontból is rendkívül fontos a politikusoknak. Kérem szépen, mikor elégedetlenek társadalom? Hát a jegyzik, akkor biztos. De nagyon sok mindent elvisel a társadalom, nagyon sok mindent képes áldozatnak hozni, de van egy határ. Van a szociális állapotnak egy olyan határa, amikor a társadalom nem bírja tovább, és akkor abból baj lesz. Most, hogyha nem tudja kezelni a politikai erő, legyen hatalomban, vagy legyen máshol, de valamilyen politikai erőként funkcionáljon, nem tudja kezelni a szociálpolitikai kérdéseket, előbb-utóbb meg fog bukni. Persze, minden társadalomnak más az érzékenysége. Hogy egy példát mondjak, Görögországban pár évvel ezelőtt a gazdasági válság hatására az avargás ugye a szociálpolitikai problémák miatt robbantak ki. Hát, ha összehasonlítjuk a görög szociálpolitika állapotát a magyar szociálpolitika állapotával, találtam egy olyan jelentést is, ahol a görög és portugál szociálpolitikát a némettel és a skandinával hasonlították össze, és rá kellett jönniük az elemzőknek, hogy nem a németek voltak előnyösebb helyzetben. Mert hogy például a görög szociálpolitikát nagyon fontos eszköznek tartotta minden kormány ahhoz, hogy önmaga irány szimpátiát keltsen. Ezért kérem szépen, a portugál és a görög nyugdíjasoknak volt 13., 14., 15., 16. havi nyugdíj is. És az igazán nagy probléma ugyanígy a köztisztviselőknél fizetés. Tanároknak, orvosoknak, köztisztviselőknek szintén 14-15 havi fizetés is volt. Nos, amikor az Európai Unió képtelen volt a gazdasági problémák miatt, igen, ez a megszorítás az úgy nézett ki önálló, hogy nem lesz 15. havi nyugdíj. Nálunk hogy néz ki? Nem lesz 15. havi nyugdíj. Nagyon nagy különbözőségek vannak. A utcára mentek, a 15. havért is, hamarabb utcára mentek, mint mi akármilyen. Nyilvánvalóan, mert a szerzett jogok elvétele mindig jobban fogni. Tehát a szociálpolitika kérem szépen a hatalmon maradásnak az egyik eszköze tud lenni, hogy szimpátiát tud-e a hatalom kelteni, nem a iránt, vagy elviszíti azt ezekkel az intézkedésekkel. Egészségügyi fejlesztési ismeretek. Ez egy speciálisan magyar valóságból fakadó igény, a politikusi ismeretek, politikusi kompetenciák tárházában, mert hogy nekünk borzasztó rossz az egészségügyi szervezeti állapotunk. Hát az egészségügyi állapotunk is rossz, úgy, ha jól megnézzük, hogy hány éves korunkban robbanunk össze, és miért, akkor eléggé hátunkon nemzetek sorában, de a szervezeti rendszeri állapotunk is nagyon rossz, és érzi minden politikai erő, komolyan mondom, én magam is érzékeltem náluk, tudják ők ezt, hogy ez egy rettenetesen nagy probléma. Olyan nagy probléma, hogy igazából valóságosan, megoldással hozzá se tudnak mondani. Tehát az olyan nagy erő kellene, nem csak pénzügyi erő, félreértésekkel kerül, az még csak lenne, vagy az még akadna, hanem másra használják, hanem akkor a átszervezési és már szakmai tudást és igénybe, mint egészségügyi szakmát igénybe nem is kellene hozzá, ami, hát én most nagy hirtelen nem találok olyan magyar politikai erőt, amit az birtokolna, akinek az meg lenne. Európai uniós ismeretek. Ez az európai uniós ismeretek, ez egy különleges terület Magyarországon főleg. A vízcsapból is az Európai Unió folyik. Nem mindenhol a híradások területén, Európai Unió. Megkérdezünk egy átlag állampolgárt, esélyesen már nekem megmondani, hogy a döntéshozatal az Európai Unió úgy történik. Vége. Én vértisztadok az én hallgatóimmal, Európai Uniós ismereteket tanítok az egyetemen több szakon is, és érettségizem, most jöttek ki érettségbe a középiskolából. Hát frissen kéne a tudásnak, az ismeretek benne lenne a fény. Fogalmunk. Hány Európai Uniós országban? Ki tudja? Milyen elvárások, milyen kötelezettségek, milyen, mit jelent az, hogy Európai Uniós tagok vagyunk, és mi az, hogy tehát egyfelől iszonyatos milliókat, milliárdokat költ maga az Európai Unió is arra, meg a kormányzat is, megismertessük a helyzetet a választópolgárokkal, a választópolgárok eszünkbe sincs megismerni a helyzetet. Szóval valami valóban nagyon el van csúszva. Na ez igaz a politikusokra is, és különösen nagyon fontos az Európai és ismeret, kérem szépen egyszerűen és nagyon-nagyon óriásan megfogalmazva a pénz miatt. Magyar kormányzati statisztikát mondok. Magyarországon a beruházásoknak a mértéke a kormányzat által megvalósított beruházásoknak a 97%-a Európai Uniós pénzától. Tehát, hogyha most az Európai Unió azt mondja, hogy csak elzárva, 3% a beruházás. Nem tudom, mennyi az a 3%, nem tudom, de hogy semmi, az biztos. Az biztos, hogy semmi. Na most ehhez az Európai Uniós pénzhez hozzá kínálunk férni. Mert az egy dolog, hogy az Európai Unió részéről nekünk jogunk van ehhez a pénzhez, mert hogy tagok ország vagyunk, és a megállapodások, és a döntéshozatali mechanizmus lehetővé teszi, hogy nekünk a visszaosztásból ennyi ezer milliárd akármi legyen, de ehhez feltételeket kell teljesíteni. Kérem szépen, döbbenet a számomra évről évre, nagyjából rendszerváltásról kérdésére, iszonyat pénzektől esünk el, mert a magyar döntéshozók, politikusok, lokális helyi közpolitikusok nem ismerik a módját, hogy erősen hozzá a pénzhez. Kialakult egy nagyon jó biznisz, a pályázatírás biznisze. Okos emberek szakosodtak rá, hogy ők megtanulták, és jó pénzért adják az ismereteiket, illetve a szolgáltatásaikat annak, aki meg tudja fizetni. Nem minden önkormányzat tudja megfizetni. Kérem szépen, Magyarországon a közel 3200-3300 önkormányzatból, amelyik létezik, több mint a fele csak közeli állapotban van. És volt is mindig. Mert olyan sosem volt, hogy sok pénzük lett volna, és akkor valami lehetett volna. Így nagyon nehéz, tehát nagyon fontosak az uniós ismeretek. Hát, ha mindig uniós tagok vagyunk, addig azért, ha meg nem leszünk, akkor meg azért. Településfejlesztési ismeretek. A településfejlesztés, kérem szépen, most már önálló szakma. Itt is képeznek településfejlesztéssel kapcsolatosan szakembereket, ezen az egyetemen is, és nem sok helyen máshol is. Tehát, hogy szükség van már olyan emberekre, akik komplexen látják egy település jólétének, továbbfejlődésének a lehetőségét. Na most kérem szépen, ha a politikus ezt önmagában, ezt az ismeretrendszert így, ahogy van, nem birtokolja, akkor mit csinál? Hát, ha szoktam mondani, alkoholmentes fölművelői logikával rendelkezik, józan paraszt észre, akkor tanácsadóhoz fordul. Igen ám, de ami már nem témája ennek, vagy nem része ennek az előadásnak, a tanácsadók is emberből vannak. A lokális közpolitikusok, azaz a helyi politikusok még ennél is cifrább helyzetben vannak, mert az ő számukra egyfelől van a választók közössége, másfelől van a párt, mint a diktáló szervezeti hatalom, harmadrészt pedig ott van a hivatal, ott van az önkormányzati szakemberek, státuszban lévő szakemberek sora, akikkel szintén meg kell. Ma Szombathelyen egy önkormányzati képviselő, ha bemegy a képviselőtestületbe, egyrészt van neki, hogy diktál a párt, diktál a közhivatal, mert mondja, hogy a képviselőből nem tehet rá milyen ígéretet, mert ez a szabályozás, de ott van a választó, aki elvárja tőle, hogy cselekedjen az ő érdekében, és még ellenzéke is van. Politikai ellenzék, mindig van politikai ellenzék, bármilyen színű erő van a hatalomban, annak mindig van ellenzéke, és ezek az ellenpontok tulajdonképpen egy versenyhelyzetet teremtenek a politikusoknak, a képviselőknek is. Na most ebben a versenyhelyzetben vagy tud teljesíteni, vagy nem tud teljesíteni, és akkor kihullik a rostán, mert eldobja a pártja, hogyha tartósan sikertelen. Mindig az értéke, amiért a párt mindenképpen megtartja. Tetszett figyelni a politikai történéseket? Vannak politikusok, akik mindent megengedhetnek maguknak, mégis megmaradnak a párt pozíciójukban és a hatalmi állapotukban. Vannak politikusok, akik éppen hogy csak szájnomágy a feleségét, aztán kirúgják a pártból. Éppen hogy csak elvűnek valami apróságot és már menesztik. Ez azon múlik az adott pártoknál, politikai erőknél, hogy annak az adott ember, hogy milyen az értéke a párt számára. Mennyire tud hasznosálni. Hát, szakma vagy hivatás. Mindezeket, hogyha egy kicsit összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy pont abban az állapotban vagyunk, amikor a politikusi tevékenység az önzetlen áldozatból nagyon szépen fejlődik át érdekből végzett szakmává, munkává. Most kérem, egy jó szakember csodákat tud tenni. Nem ördögtől való az, hogy a politika a szakmásodik, mert hiszen ez feltételezi normális fejlődés esetén, hogy többre tudó, többre képes emberek lesznek a döntéshozók, csak erre nincs garancia. Erre garancia a társadalom lenne. Ha a társadalom jó, a társadalom nyugodt, a társadalom harmonikusan fejlődik, akkor az abból kikerülő politikusok is, pláne a civil ellenőrzés van a hátuk mögött, nyugodtabb tevékenységet, értékesebb, erőteljesebb eredményekre vezető tevékenységet tudnak végezni. Hát, ha a társadalom szétszakad, nagy különbözőségek vannak, óriási eltérések vannak a társadalom belüli életformákban, gazdasági viszonyokban, anyagi viszonyokban, akkor a politikusok is ezt a káoszt fogják továbbvinni a saját szférájukban. Oda-vissza történik a hatás. És a mi generációknak, vagy a mi éránk, a mi korunknak az a pehje az én véleményem szerint, hogy pont ebben az átalakuló helyzetben vagyunk a politikum, a politika szempontjából. Én senkit nem szeretnék meggyőzni arra, hogy ez jó vagy rossz. Én sem tudom. Reménykedem benne, hogy talán a tudás, ugye tetszik nekem emlékezni, hány évtizedre indult el a jelző, hogy tudás társadalma leszünk. Majd egyszer talán tényleg biztosan a tudás társadalma leszünk, és akkor a tudás a politikusoknál is megjelenik, mint alapkövetelmény. Elindult e fele, vitathatatlanul elindult e fele a társadalom is, meg a politikum is. Nem tudom, mikor elérjük oda, de én úgy szeretném megérni önkkel együtt, hogy egyszer azt mondhassuk, hogy na, most már vannak olyan politikusok, akik nem azt mondom, hogy tízni lehetünk, hogy nincs, az mondja már, hiszen érdekekről van szó, de akikre építeni lehet. Mert kiszámítható a tevékenységük, belátható az az érdekszféra, amiért működnek és mozognak. Nagyon röviden, ugyanett egy órát kaptam arra, hogy beszéljek a témáról. Vázlatosan itt tudom összefoglalni azt, amit nekem ez a témakör jelent. Nagyon szívesen válaszolok a kérdéseinkre, ha tudok. De nagyon örülök neki, hogyha kérdeznek, illetve nagyon érdekelne a véleményük erről az egész nagyhoz szól, amiről én most valamit próbáltam, itt házlatban beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!